Az Úr Jézus Krisztus nevében szeretettel köszöntelek benneteket. Azon drukkoltam, hogy nehogy leprédikálja Szücsi a szolgálatomat, mert érintette azt, ami szeretnék majd mondani, de mindannyian, akik itt szolgáltak valahol, ott a körül mozogtak, mondom, akkor legalább nekem nem kell szólni, ezt akkor megúszom, de hát nem úszom meg. Az a helyzet, hogy mi olyanok vagyunk, hogy első dolgunk, amikor megtérünk, akkor az egész világot meg akarjuk téríteni, és ebbe példaképpen a Sanyi. Tudom, hogy csak el kell engedni, és már is megy. És tényleg így van, hogy azt az örömet, azt a boldogságot szeretnénk átadni, amit mi magunk is átéltünk, és nem, talán nem is arra gondolunk, hogy meg kell téríteni valakit, itt nem ilyen nagy, magas röptű dolgokra gondolunk, hanem azt szeretnénk őket boldognak látni. Hát egy szülő mit szeretne a gyermek? Azt szeretné, hogy boldog legyen neki kihez fordulni, ha már ő nem lesz, ugye, ne érezze magát egyedül, mindenki szeretne boldog lenni, és hát ehhez szeretnénk valamilyen módon hozzásegíteni a másik embert. És miközben kitárulkozik a szívünk, és a másikra gondolunk, van egy hibánk a sok között. Egy fogyatkozásunk, ez mindig megvan. És ez az egy fogyatkozásunk az, hogy magunkra ilyenkor nem gondolunk. És elfelejtjük azt, hogy először a saját üdvösségünkön kellene munkálkodni, azután a másiké, mert különben még a miénk is veszélyhelyzetbe kerülhet. Valahogy e körül szeretnék beszélni, ha az Úr is úgy akarja és megengedi, ezért fogok majd igét olvasni, és az ige olvasás után pedig áldáskérő imára Sanyi testvére meg fogom kérni. Kérem a testvéreket, álljunk föl, és hallgassuk meg Isten igéjét. Pál apostol egy korintusbeliekhez írott levele, első levél, második rész, 9. versét fogom olvasni. Tehát 1 Korintus 2, 9. Így szól az Isten igéje. Hanem amint megvan írva, amiket szem nem látott, fül nem hallott, és embernek szíve meg se gondolt, amiket Isten készített az őt szeretőknek. Kérjünk áldást az igére.
Édesatyám, köszönjük, hogy neked van szabad a mi szívünkhöz, mert azt akarod, hogy mi boldogan éljünk, vele kapcsolatban legyünk, tanuljunk tőled mindazt a sok áldást, hogy adni számunkra, amit elkészítettél. Köszönjük, hogy most is így van ez. Köszönjük, hogy akarod a mi szívünket formálni, megváltoztatni, hozzáfaszolunk legyünk. Kérlek, így álljunk most minket. Áld meg ide szólóját, kendőd fel, Uram, hatalommal és erővel, és nyisd meg a mi szíveinket, hogy be tudjuk fogadni ezt az áldozatot. Így légy velünk Jézus Krisztus nevében.
Amen. Tessék helyet foglalni. Gondolatról van szó, hiszen erről olvastunk, hogy amit az embernek szíve meg se gondol, olyat készített Isten az őtet szeretőknek. Az a baj, hogy a gondolatainkkal nem szoktunk foglalkozni. És nem veszük észre azt, hogy tulajdonképpen minden onnan ered. Minden cselekedet a gondolatból ered. És van egy érdekes dolog, amit ugye a Bibliából is úgy nehezen, nem rögtön veszük észre, nem rögtön figyeljük meg, hogy kétféle gondolat van a hívő emberben. És így inkább arról beszélek, hogy a gondolatnak az a része, ami a megtérésünk előtt is volt, az egyértelmű volt, hogy mind gondolkodtunk teljesen olyan dolgokon, ami minket érdekelt. Viszont az a helyzet, hogy a hívő embernek egy félelmetesen nagy harca van a gondolataival, mert azt mondja, hogy érzi, hogy a gondolata valahol máshogy csapog a világba, De ugyanakkor viszont érzi azt, hogy nem ott kellene lennie annak a gondolatnak, hanem egy olyan területen, ami az Isten országában van, mert ő az Isten országa szerint akar munkálkodni. De viszont észrevesz valamit az ember, hogy ezt nem is olyan könnyű megtenni. Át akarom magam helyezni egy olyan szellemiségből, a világ szellemiségéből át akarom magam helyezni az Isten országába, ahol az Isten szellemisége uralkodik, és nem tudom. Miért? Mert visszahúz a világ, és az a gondolatok. Leginkább ugye az élet dolgai, azok, amik minket lekötnek, emellett Bibliát olvasni, imádkozni bizony nagyon nehéz. Nem egyszer megtörtént az, hogy teljesen, úgy szoktuk mi mondani, hogy teljesen a padlón vagyunk sokszor az élet gondjai miatt, és nincs időnk imádkozni, és nincs időnk az Isten igével fogva, pedig szeretnénk, akarnánk, és nem tudjuk végrehajtani. De valahol a gondolatba kellene, ott kellene lenni a megoldásnak, és erről szeretnék beszélgetni, hogy hogyan állítsuk át a gondolatunkat, mert az Isten fordítva jön az emberhez. Nem úgy, ahogy mi gondoljuk. Gondoljunk csak arra, például egy példának mondom, hogy kezd az első gondolatról, ugye, amikor az Ószövetségben azt olvassuk, hogy Istennek mi a véleménye az embernek a gondolatáról. 1 Mózes 6.5 és 8.21. És látta az Úr, hogy megsokasult az ember gonoszsága a földön, és hogy szíve gondolatának minden alkotása szüntelen csak gonosz. És megérezi az Úr a kedves illatot, és mondta az Úr az ő szívében, nem átkozzon meg többé a földet az emberért, mert az ember szívének gondolatja gonosz az ő ifjúságától fogva, és többé nem vesztem el mind az élő állatot, mint cselekedtem. Ez az Isten véleménye. Na most mondhatnánk azt, hogy jó, rendben van, de most már mi hívők vagyunk, ugye már. De nem erről van szó. Itt nem tesz különbséget Isten ember és ember között. Azt mondja, ez az embernek az alapállása, hogy a szívének minden gondolata szüntelen csak gonosz. Miért? Azért gonosz, most ne képzeljük el magunkat, hogy mit tudom, gyilkosságokon gondolkodunk, hogy valami. Nem így értéste, hanem a minden gondolat gonosz, amelyik nem ő felé irányul, és amely nem őt dicsőíti. Ahhoz, hogy a mi gondolatunk megfeleljen Isten elvárásának, meg kell változni a gondolatunknak. Egyébként a megtérésben, mi megtérés alatt azt szoktuk mondani, hogy hát elhagyjuk a régi bűneinket. És nem szoktunk arról beszélni, hogy meg kell változtatni a gondolatunkat is. És a gondolatnak teljesen más irányt kell szabni. De ezt ne várjuk el Istentől, ezt elsősorban nekünk kell megcselekedni. Na most, mivel Istennek az az álláspontja, hogy az ember szívének minden gondolatja szüntelen csak gonosz, ezért nekünk bele kell helyezni magunkat egy olyan állapotba, amiben ettől mi már olyan szempontból mentesek vagyunk, hogy van hatalmunk arra, hogy a gondolatainkat Isten felé irányítsuk. Senki nem tudja megtenni, csak a hívő ember az, hogy el tudja távoztatni a gonoszt. Miért? Mert azt mondja neki, hogy nem, távozz tőlem. Ez egy olyan gondolat, fordulat, amit az emberre hatalmat adott Isten, ugye hatalmat adott az Isten nekünk, hogy Isten fiak legyünk, és az Isten fiaknak van meg egyedül ez a lehetősége, hogy ellenálljanak az ördögnek. Ezt egy világi ember nem tudja megcsinálni. De mi ilyen hatalmat kaptunk, de akkor éljünk ezzel a hatalommal. Ugye? De folytatnám tovább. Nagyon érdekes dolgok vannak elrejtve a Szentírásba, amik az életnek a megoldásaihoz hozzásegítenek. Például 41. Zsoltár első verse. Boldog, aki a nyomorultra gondol, a veszedelem napján megmenti azt az Úr. Elégséges az, hogy a nyomorultra gondolunk, és amikor jön egy veszedelem, mi megmenekülünk? Mert ezt mondja az ige. Tehát a nyomorultra, amit gondolunk, és a szívünkbe hordozunk. Én úgy szoktam ezt tenni, hogy ha van egy beteg, hogy nem tudok mindenkihez elmenni, meg nem tudok mindenkiért úgy imádkozni, de egész nap ott forgatom a szívemben, rágondolok szeretettel, kívánom azt, hogy meggyógyuljon, kérem az Urat a segítségét, ez a forgatom a szívembe. Pál apostol mit tett? Minden gyülekezetet nem tudott pásztorolni, amikor létrehozta ezeket a gyülekezeteket, mégis az ő gondja volt minden gyülekezet, mit tudott tenni? Azt tudta, hogy ez szívébe forgatta a gyülekezeteknek a gondját, problémáját, és azt mondja, hogy látom köztetek, hogy hogy? Hogy látja? A szívével. A szívünknek van egy látása. Azt tudtuk mondani, hogy megérezzük, hogy mi van a másikkal. Nem megérzés ez egy világi kifejezés. Nem erről van szó. Szívünk ott van a másiknál, akit szeretünk. Ott van annál, akiért aggódunk. Épp ezért van nekünk óriási lehetőségünk, hogy a Szentlélek velünk van, és Krisztus bennünk van, tehát nem kell mindenhova helyileg elmennünk, de mindenhol ott lehetünk a szívünkkel. Szívünknek gondolatai. A szív és a gondolat az összefügg. A kettőt nem lehet szétválasztani. A szív, ami teljes bensőnk, ami mi vagyunk ott belül, és az abból fakadó gondolatok, Isten szerint való gondolatok, és annak van ereje, hatalma, és tulajdonképpen Krisztust közvetítjük ezáltal. Ezért mondja az ige azt, hogy boldog, aki a nyomorultra gondol, a veszedelem napján megmenti azt az Úr. Sokféle veszedelem létezik egy ember életébe. Én még arról is beszéltek, hogy volt világháború is, meg sok minden, amiben volt veszedelem. De amikor egymásra gondoltuk, szívünkbe forgattuk, keseregtünk érte, ugye, hadifogságba, édesapám, stb. És mégis, ez Isten csak hazajött. Ugye? Tehát ez hatalom. Mégpedig Krisztus szerint való hatalom, amit ránk bízott az Isten. Azt mondja, hogyan is érthetnénk meg azt, amikor az Úr Jézus azt mondja, hogy ugyanazt fogjátok cselekedni, miután én elmentem, sőt, még nagyobbakat is. Hogyan? Hát nyilvánvalóan, hogy nem mi cselekedjük azt, hanem a bennünk lakó Krisztus. De még nagyobbakat is, tehát olyan dolgokat is tudunk cselekedni, amit egyébként, ha így személyesen találkoznánk, nem tudnánk megtenni. De menjünk tovább az Isten igéjébe. Azt mondja Isten, Ézsaiás 55:8-55:9, mert nem az én gondolataim a ti gondolataitok, és nem a ti utaitok az én utaim, így szól az Úr. Mert amint magasabbak az egek a földnél, akképpen magasabbak az én utaim utaitoknál, és gondolataim gondolataitoknál. Ezt egyébként el kellene, hogy könyveljük. Ez azért mondja Isten, hogy ezt vegyük tudomásul. Hogy nem mondjuk azt, hogy akár még ha legszebbet, legjobbat cselekedjük, hogy ez az Isten gondolata volt. Nem, ez a mi gondolatunk, de lehet helyesen és Isten szerint gondolkodni. De amikor a mi gondolataink egyeznek az Isten gondolatával, akkor a kettő párosul, és ebből a kettőből erő, hatalom száll fel, és akkor tudunk cselekedni. Tehát a cselekedetnek a forrása mindig Isten, a helyes és jó gondolkodás. Akkor, amikor Isten szerint gondolkodunk, erre majd később vissza fogunk térni, hogy kétféle gondolkodás van, a testi gondolkodás és a lelki gondolkodás, és abszolút nem mindegy, mert mind a kettő kisugároz valamit, de az egyik azt mondja, a testi gondolkodás az halál sugároz ki, a lelki gondolkodás pedig életet és békességet. De hát nekünk akkor ebbe kellene élni és mozogni ahhoz, hogy mi Krisztus katonái legyünk, és fölvegyük a léleknek a fegyverét, és ezzel a fegyverrel ellenálljunk mindenféle támadásnak. Mert az van. Támadás mindenütt van, családban, gyülekezetben, világban, mindenütt. De nem tudunk másképp ellenállni, csak ha nem a saját fegyverünkkel akarunk harcolni, hanem a Krisztus fegyverével. A Krisztus fegyvere viszont győztes. Ő nem tud veszíteni, mert ő már egyszer győzött a kereszten. És tökéletes győzelmet aratott. Hogy képzeljük azt, hogy mi vesztesek vagyunk? Akár mi történik velünk, akkor is győztesek vagyunk. Ha látszólag veszítünk, akkor is győztesek. Mikor győzött Krisztus? Amikor a kereszten azt mondták neki, hogy meghalt. Szállj le a keresztről, hogyha te Isten fia vagy. És akkor győzött, amikor legmegalázottabb állapotban volt. És mi mikor győzünk? Amikor minden reményünket elveszítjük. És azt mondjuk, hogy nincs tovább. Akkor győztünk, mert akkor legyőztük elsősorban magunkat, erről nem szoktunk beszélni. Mert az a lényeg, hogy először magunkat győzzük le, és azután harcoljunk a küzdőtéren. Mert nekünk nem külső ellenséggel van dolgunk, hanem önmagunkkal. Viszont egyetlen egy fegyver van a sátán ellen, az, hogy neki nincsen terepe nálunk. Mert hogyha én kivetem az életemből a bűnt, és ezt is megtagadom, és nem vagyok hajlandó együtt mozogni, és együtt járni a bűnnel, akkor mit tud a sátán velem csinálni? Semmit. Ő csak a saját csomagjáért tud jönni. Amit hagyok itt bent. De ha én kivetem ezeket a csomagokat, és azt mondom, nem vállalok közösséget a sátán semmilyen dolgával, ő neki nincsen joga hozzá. Mit mondott az Úr Jézus? Látám a sátánt jönni, de nincsen bennem semmije. Ezt nem véletlenül mondta. Ez azért mondta, mert nem volt benne semmije. Mert nem volt benne bűn. És mi az, ami tőlünk elvár? Ugyanezt. Láthatjuk a sátánt jönni, de ha nincs bennünk, amiért jöhet, akkor nyugodtak lehetünk, békességünk lehet, boldogok lehetünk. És akkor azt mondjuk, távozz tőlem, sátán. Ehhez kell egy megfordult, megváltozott gondolkodásmód, egy Isten szerinti gondolkodás, ami erőt ad az élethez. Mert nem misztikumról beszélünk, hanem gyakorlati dolgokról, az élet hétköznapi dolgaira adta Isten a hitet. A hit az Isten ajándéka, de miért? Azért, hogy éljünk vele. De nem tudjuk, az élet dolgaiban sokszor elbukunk egyszerűen azért, mert nem tudjuk, hogy hogy kell élni azzal, amit kaptunk. Van valamik, de nem tudunk vele mit kezdeni. És pedig a Szentírás írja, minden le van írva, semmi nem marad ki, csak mi nem tudjuk összekapcsolni az igét az életnek a nehézségeivel. Nem tudjuk összekapcsolni azt, hogy Isten ugyan mondta, igazat adunk neki, úgy van, Uram, és akkor azt mondjuk, hogy majd te segítesz nekem, majd te megold. Nem! A megoldás kulcsa nálunk van. Az első lépés mindig nekünk kell megtenni. Miért? Mert ő már megtette az első lépést. Utána mi következünk. De azt a lépést a mi dolgunkban nekünk kell megtenni, és helyettünk nem teszi meg senki, akkor jön ő. Közeledjetek én hozzám, mondja Isten, és én is közeledek ti hozzátok. Ez így jön, így. És van egy találkozási pont. És abban a találkozási pontban megvan a megoldás. De mi nem reménytelenre megyünk, mi nem az van, hogy Uram, hát ha akarod, megadod, ha akarod, nem adod meg. Nem erről van szó. A Biblia sehol ezt nem igazolja, hogy így kell gondolkodnunk. Hanem azt mondjuk, hogy ha Isten szerint gondolkodunk, akkor meg lesz annak a kéréseink. Arra rá kell hangolódni. De azt nem lehet az ördög területéből gondolkodni, hogy én ott vagyok, a bűnbe, és megegyezek a bűnnel, akkor arról a területről hiába kiáltok Istenhez. Nekem ahhoz azt meg kell tagadni. Mindig az első lépés az, hogy megtagadom önmagamat, mindig az első lépés, hogy megtagadom a bűnt, akkor átkerülök a másik területre, és abban a területben már, azon a felség terület az, hogy az én országom nem e világból való, mondja Jézus. Az ő ország, ez egy másik ország, egy másik állampolgárok vagyunk. Mégpedig az Isten országának az állampolgárai. Ha viszont annak az állampolgárai, akkor azt szerint kell nekünk élni. Tehát akkor először is mit csinálunk? Kijövünk ebből a... Egyszer már kihozott minket egyébként, mert kihozott minket az ördögnek az országából, és átalvít minket az Isten országába, de ha átalvít minket az Isten országába, akkor miért akarunk mi jól élni az ördögnek a birodalmába? Ott akarjuk felépíteni az egzisztenciánkat? Ott akarjuk megmutatni, hogy kik vagyunk? Ott akarunk pozíciókat betölteni? Meg perspektívák, célokat elérni az ördög birodalmába? Ugyan minek. Úgy is összeomlik. Meghalunk és vége. Ugye? Hát tehát akkor hol építjük fel ezt az egzisztenciát? Az Isten országában. Ahol mi a jutalom? Egyetlen egy jutalom, hogy össze-vissza kerestem, hogy mit kapunk jutalomba. Az örök életet. Ez a jutalom. Nem elég? Dehogy is nem elég. Mindannyiunknak elég. Nézzük egy kicsit tovább. Az új szövetséget is. Egy nagyon érdekes igét találtam. 16-23. Ő pedig megfordulván mondta Péternek, távozz tőlem, sátán, bántásomra vagy nékem, mert nem gondolsz az Isten dolgaira, hanem az emberi dolgokra. Hát gondolkodjunk el egy kicsit ezen. Péternek azt mondja, hogy távozz tőlem, sátán. Nem nagyon értette, aki ezt fordította. Úgyhogy még bajba volt, amikor ezt írta. Miért? Mert nem logikus. Azt mondja a sátánnak, ha a sátánnak ezt mondja, hogy nem gondolsz az Isten dolgai, hát persze, hogy nem gondol, hanem az emberi dolgok, ha nyilván nem neki mondta. De a sátánnak viszont mondott valamit, és az nincs leírva, hogy az, hogy hátam mögé sátán. Mert elibe akar tolakodni az Istennek. Ő akart elől lenni. És Péter ezzel, amit mondott, hogy nem történhet meg veled, Uram, ezzel tulajdonképpen el akarta állni az útját, az üdvösség útját, ami az Úr Jézusnak ezen az úton haladt. Elébe akart állni, hogy ne menj tovább. Na ez a sátán volt. Ez a sátánnak az inspirációja volt. És ezért mondja az Úr Jézus, távozz tőlem, sátán, vagyis, hogy menj a hátam mögé. Péternek meg azt mondja, hogy nem az Isten dolgaira gondolsz, hanem az emberi dolgokra. Gondolkodás? Gondolkodásban van differencia. Ott a probléma. Azzal, hogy nem az Isten dolgaival foglalkozunk, nem arra gondolunk, amikor van egy gond, nem arról van szó, hogy éjjel-nappal Isten dolgaira gondolkodunk, hanem arról van egy probléma. Nem az jut rögtön az eszünkbe, hogy erre csak az Isten a megoldás, hanem először is kidolgozzuk elejétől végig a megoldást, és azt mondjuk, hogy ezt fogjuk csinálni. A vége ott a vége, ezt fogom csinálni. Aztán utána jöhet Isten, segítsen nekem, hogy ez így sikerüljön, ahogy én ezt kigondoltam. Hát testvérek, ez nem így működik, hanem pont fordítva. És erre akar megtanítani Isten minket, hogy az Isten dolgaira való gondolás, az abban való megállás, adja nekünk a lehetőséget és a kulcsot ahhoz, hogy az emberi dolgokat is meg tudjuk oldani. Mert ő adja hozzá bölcsességet. Azt mondja az ige, hogy ha nincsen bölcsességet, kérjé. Miért? Mert nincs. Azért. Mert amikor azt hisszük, hogy bölcsek vagyunk, és meg tudjuk oldani az élet dolgait, akkor kiderül, hogy kudarcot váltottunk. És akkor mi? Akkor jövünk rá, hogy bölcsességre lenne szükségünk. Azért jobb, ha előbb kérjük a bölcsességet, és akkor Isten fogja adni a gondolatot, hogy oldjuk meg a problémáinkat. Tehát ezek a dolgok mind úgy vannak Istenben elrejtve, ugyanakkor viszont nékünk adva a gyermekeinek, hogy ezeket felhasználjuk az életbe, éljünk vele, és boldogok legyünk. Mert Isten azt akarja, hogy mindannyian boldogok legyünk. Van még egy-két dolog, amit meg szeretnék osztani a testvérekkel. Az egyik, egy nagyon furcsa dolog. Lukás 13.2 és 13.4. És felelve Jézus mondanék, gondoljátok-e, hogy ezek a galileai beliek bűnösebbek voltak valamennyi galileai belinél, mivel hogy ezeket szenvedték, vagy az a 18, akire rászakadt a torony Siloámban, és megölte őket, gondoljátok-e, hogy bűnösebb volt minden más Jeruzsálemben lakó embernél. Figyelj, ez csak azért idézem ezt az igét, hogy egy példát szeretnék valamivel statuálni. Amikor látunk valakinek a nyomorosságát, egy autóbaleset, vagy akármit, hát bizony ez valami olyat csinált, amiért ez történt vele. Vagy akármilyen nyomorosságba esik egy ember, rögtön ott a gondolatunkban az, hogy ez most bűnhődik, hogy Isten ezzel bünteti őt. Most, amiről beszélt erről a kisgyerekről, és ez fölkavart egy kicsit engem ez a dolog. Mert ugye rögtön az van, hogy hát, ha ez példa az apukának arra, hogy megtérjen. Lehet. Valóban. De ami gondol, ez a mi emberi gondolkodásunk, és ez pedig ószövetségi, hogy a bűn büntetése. Nem csináltad a törvényt, akkor bűnhődnöd kell. Szemed szemét, fogad fogért. Igen, ám csak, hogy az új szövetség nem így működik. Az Úr Jézus nem ezt hozta el, hogy mi ilyen következtetés, miért mi különbek vagyunk, mert nem szenvedtük el ezeket, amiket most felolvastam. Tehát, mert abban a pillanatban különnek érezzük magunkat, ha velünk ilyen tragédiák nem történnek, mert azokkal azért történt, mert biztos bűnösök voltak. Azért az Úr Jézus nem véletlenül említi ezt meg, hogy vajon bűnösebbek voltak azok a többi Galilea belieknél. Ezt az emberi gondolkodásmódot akarja, hogy megváltoztassuk, és értsük meg azt, hogy nem, azt mondja, nem a bűneink szerint büntet. Így van leírva a Bibliába. Márpedig, hogyha a bűneink szerint büntetnek, akkor itt üresek lennének a székek. Ebbe biztos vagyok. De ehelyett nem. A Isten, amióta az Úr Jézus Krisztusban kegyelmet hirdetett, azóta nem mi fogjuk meghatározni, hogy ki miért bűnhődik, és hogy miben bűnös. Sajnos mi be vagyunk állva az ítéletre és az ítélkezésre. Nem helyes, helytelen, ne akarjuk meghatározni, ki miért van ebben a gyomorúságban. Nekünk egy feladatunk van, segíteni, imádkozni érte, amennyiben szükséget szenved, akkor azt a szükséget, ha ránk bízta az Isten kielégíteni. Itt van egy nagyon jó megoldás. 2 Korintus 10:5. Lerontván okoskodásokat és minden magaslatot, amely Isten ismerete ellen emeltetett, és fogjul ejtvén minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak. Nagyon csapongók a gondolataink, és mi a megoldás? Hogy amikor jön egy olyan gondolat, ami nem Isten szerint van, rögtön nyakon kell fogni, csípni. És azt kell mondani, hogy hoppá, ne tovább. Mert elindul. Elindul egy olyan dolog, hogy valaki megbánt engem, hát és akkor én elkezdek szép lassan fortyogni, legszívesebben nem tudom, mit csinálnék vele. Ugye már a végén azt mondom, jó, ha életben marad, de mert az embernek a gondolata olyan fantasztikus mélységekbe el tud menni, az olyan gonoszságok, hogy meghőkölök, hogy na Péter, álljon meg a menet, azért nem egészen így van ez. És ez az, hogy az ember, amikor elszenved valamit, egy bántást, egy sérelmet, vagy valamit, akkor az ember rögtön úgy érzi, hogy engem bántott meg. Már az énem meg van bántva. Engem bántott meg? Hát én úgy tudom, hogy meghaltam a Krisztusban. Ha én meghaltam a Krisztusban, akkor nem engem bántott meg, hanem az, aki bennem van. Hát, az Úr legyen kegyelmes hozzá. Ezért kell azért imádkozni, aki minket megbántott, mert így tudjuk megvigasztalni őt. Ez mindig egy ilyen érdekes ige volt a számomra, hogy miért kell annak könyörögnie, imádkoznia, és oda menni, és vigasztalni azt, aki engem megbántott, mert ez egy nem logikus valami egyáltalán, hanem azért, mert ő rosszabb helyzetben van, mint én. És ezt nem szoktuk átgondolni, hanem mindig azt hiszük, hogy mi vagyunk a rosszabb helyzetben, akit megbántottak. Nem. Egyáltalán nem. Abszolút jó helyzetben vagyunk. Akkor vagyunk bajban, hogyha oda jön és bocsánatot kér, mert akkor a pillanatban már egyikünk sincsen semmiféle kárhoztatása. De hát ezek azok az életnek a dolgai, amelyek napról napra előfordulnak velünk, és amelybe szeretne Isten eligazítani minket, hogy alakítsuk át a gondolatainkat, és ne engedjük a gondolatunkat, hogy cselekedetté fajuljon. A gondolat és megfogamván, ugye, mi lesz belőle? Bűn. A kísértés, a megfogam, halált nemsz. Tehát mindennek megvan a maga következménye. Tehát ha már tudjuk, akkor bocsánatot kérek, de ostobák vagyunk, hogyha nem úgy csináljuk, ahogy már tudjuk. Mert tudjuk, hirdetjük is ráadásul, másokra kötelező, mindenkinek elmondjuk, de magunknál sajnos azt veszem észre, hogy mi magunkkal nem törődünk. van, hogy mondjam, valahogy nem szeretjük magunkat, vagy hogy mondjam, egyszerűen magunk üdvösségével nem foglalkozunk annyival, mint hogy a másikat szeretnénk megmenteni. Pedig itt Isten most azt szeretné, hogy én elsősorban, de mindannyian egy megváltozott gondolattal tekintsünk az elkövetkezendő időre, és mindig Krisztus legyen a szemünk előtt, hogy Krisztus nagyobb a mi gondolatainknál. És kérjük, hogy szentelje meg, tisztítsa meg a gondolatainkat, hogy tisztán, igazan és hűen tudjuk élni az életünket ebben a gonosz világban. Amen.